Az Aréna mai vendége Palai Péter, újságíró, a BBC volt munkatársa. Hát Gordon Brown mindjárt hozzákezdett a munkához, átalakította a kormányát. Abból, amit csinált ebben a tekintetben, mit lehet kiolvasni?
Elsősorban egy nagy sátorelméletet, az azt jelenti, hogy sokkal szélesebbre veti a hálót a kormánytagok megválogatása szempontjából, mint azt tette Tony Blair. Voltak kísérletei, hogy a munkáspárton kívülről is bevonjon embereket, megközelítette a jelenleg és a volt liberális vezetőt, Lord Ashtont és Min Campbellt, és jóformán ezt időzítette ezt a dolgot, egy konzervatív képviselő átült a munkáspárta pont akkor, amikor Brown került hatalomra, a Quentin Davis, ő nem kapott miniszteri tárcát, de őt kivezetten a Brown személyisége vonzotta. Na most bevonja Sir Digby Jones-t, aki a Brit Gyári Porosok Szövetségének volt az elnöke, ő is külső tanácsadó, nem munkáspárti tag. A másik pedig, ami nagy lelkű gesztusnak tűnik, hogy körülbelül 5 Blairhez nagyon közel álló miniszter megmaradhatott a tón. Természetesen a kulcspozíciókat nem ők kapják. Na most, ami nagyon érdekes, hogy David Miliband, minden idők legfiatalabb brit külügyminisztere, kifejezetten irakhelyi háború ellenességéről ismert, tehát ez a vonulat is megjelenik, az öccse is bekerült a kabinetbe, és őt nagyjából politikailag egyformán gondolkodnak, a felsőoktatási miniszter is irak ellenességéről ismert, John Denham. Tehát nagyon szélesre veti a hálót, és azt a benyomást kelti, hogy tehetséges embereket akar a kormányában, és egy konszenzuális kormány szeretne.
Ez milyen üzenet, hogy egy olyan külügyminisztert tesz a kormányában, aki köztudottan iraki háború ellenes egyik részről, a másik részről meg az is köztudott, hogy neki valamilyen szinten a munkáspárton belül ez az ember riválisa vagy riválisa lehet?
Hosszú távon feltétlenül lehet riválisa, de maga David Miliband, aki egy roppant intelligens ember, maga szállt ki ebből a versenyből, mert tudta, hogy az idő nem neki kedvez. Tehát én szerintem ők nagyon jó és hasznos fegyverszünetet kötöttek, ami a Miliband fivérek iraki háború ellenességét illeti. Egy érdekes üzenet, mert borítékolható, hogy Gordon Brown nem fogja kivonni egyhamar a brit csapatokat Irakból, nem fogja fölmondani az amerikai szövetséget, csak a Bush keményvonalas politikájától fog kissé fokozatosan távolodni, és talán korábban is említettem, hogy szerintem ő biztos egy demokratapárti győzelemben reménykedne. Hát nem nagyon tud látványosan kivonulni Irakból anélkül, hogy felborítsa a brit-amerikai szövetséget. De az üzenet, ez mondjuk egy gesztusértékű üzenet. Feltétlenül, amit nyilván az amerikai politikai szakértők is észre fognak venni.
Hogyan változhat Nagy-Britannia külpolitikája egyéb területeken?
Hát a legnagyobb kérdés, amit Gordon Brownnak meg kell oldani, ez az új, úgynevezett és nem alkotmánynak nevezett európai alkotmány, amit nagyjából visszacsempésztek két kemény vétó ellenére. Tony Blair rettentesen megkönnyebbült, amikor a hollandok és a francia választók kilőtték az alkotmányt, mert akkor neki nem kellett a választók elé vinnie, nem kellett népszavazásra bocsájtania ezt az egész kérdést, mert ha arra került volna sor, ezt megígért, hogy megteszi. Nem akarta megtenni, mert mint mondottam, ő ebből a szempontból támogatta ezt az európai alkotmányt, és valahogy az az érzésem, hogy Gordon Brown ezt nem támogatja, egy nagyon fogas kérdés lesz, hogy népszavazást írjon ki ebben a kérdésben, vagy sem, hogy ezt, vagy ezt a parlamenten keresztül veri, mert ő viszont megígérte, Gordon Brown, hogy ő konzultálni fog. És nem mondta azt soha, hogy Tony Blair nem konzultált, de annyira hangsúlyosan mondta, hogy ez konzultálni fog, hogy ebben is bent foglaltatott az, hogy eddig ez nem történt meg. És a puding egyik próbája ez lesz, hogy ezt a kérdést, mivel ő nem akar integrálódni Európában, pillanatnyilag az új törvényeknek az 50%-a már Brüsszelben születik, anélkül, hogy a brit választónak erre különösebb rálátása legyen.
Tehát nyilvánvalóan Nagy-Britannia kapcsolata az Egyesült Államokban az elmúlt években az valahol valamilyen szinten ennek egy ellentételezése is volt már, nevezetesen annak, hogy az Európai Unión belül az erőviszonyok, főleg a nagyok között azért valamennyire szükségszerűen ki kell, hogy egyenlítődjenek, és ezt Nagy-Britanniának nem biztos, hogy nagyon tetszett.
Hát szerintem itt arról is van szó, hogy földrajz beszél, ugye Nagy-Britannia egy atlanti ország, és egy szigetország, és korábban is említettem, hogy az Európai Unió, mint külpolitikai erő nem nyilvánult meg olyan kérdésekben, amikor krízis volt Európán, földrajzilag Európán belül. És a britek szerintem helyesen mérték fel Amerikának a nagyobb súlyát és Amerikának a nagyobb ütőerejét. Ami nagyon kényes kérdés lesz az az, hogy hagyja el Tony Blair, hogy kialakuljon egy erős német-francia tengely még egyszer. Pillanatnyilag ő nagyon jó kapcsolatokat ápol Angela Merkellel, és jó kapcsolatokat ábrál Nicolas Sarközivel is. Hogy ez a játszma hogy fog eldőlni Gordon Brownnal, ez egy nagyon érdekes. Blair nagyon jó személyes kapcsolatokat épített fel, és nem tudjuk, hogy Gordon Brown kérdés, tehát unión belüli egyensúly kérdését fogja kezelni. Úgy látom, hogy ő távolságtartóbb az unióval szemben, mert ő határozta meg azt az 5 feltételt, aminek a teljesítése, és csak aminek a teljesítése esetén Anglia belépne, illetve Nagy-Britannia belépne az eurózónába. Blair sokkal inkább szorgalmazta volna, hogy bevezessék az eurót, és ezt is Gordon Brown akadályozta meg. Tehát ebből következtetni lehet arra, hogy Gordon Brown lassítani óhajtja sokkal inkább az európai integráció folyamatát, mint ahogy az Blair tette.
Oroszország? Milyen súlya esik latba Nagy-Britannia külpolitikájában? Ugye itt elég érdekes helyzet alakult ki Oroszország és az Európai Unió, és Oroszország és az Egyesült Államok között is.
Hát Nagy-Britannia tart Oroszországtól, valljuk meg, mert diplomáciailag nem lépett fel elég erélyesen akkor, amikor borítékolhatóan politikai gyilkosság történt brit területen, feltehetően az orosz titkosszolgálatok megbízásából, ez csak egy feltevés, de ez valószínűsíthető, amikor nem adnak ki ezzel a gyilkossággal vádolt embereket az orosz hatóság, és amikor hát Oroszország nagyjából energiapolitikájával zsarolni tudja Európát. Anglia, Nagy-Britannia nagyon óvatos volt mindvégig ebben a kérdésben. Nem lehet tudni, hogy Gordon Brown milyen mértékben fog fellépni, de itt biztos egyeztetni fog mind az amerikaiakkal, mind az európaiakkal, mielőtt lép. Itt biztos óvatos lesz.
Még mielőtt befejezzük a beszélgetést, ugye arról már beszéltünk, hogy Tony Blair közel-keleti megbízott lesz, és erre te azt mondtad, hogy véletlenül nagyon jó közel-keleti megbízott lesz. Ez nem hátráltatja, hogy ő ennyire iraki háború mellett foglalt állást az elmúlt években, de hogyan lehet közvetítő az, aki így az Egyesült Államok mellett állt ebben a kérdésben?
Irán már valóban szót emelt ez ellen a kinevezés ellen, és ez valóban egy tehertétel számára, én ezt nem is tagadom, de ő emellett egy jó egyeztető, és valószínűleg tartom azt, hogyha a Közel-Keleten az ember békét akar teremteni, akkor elsősorban az izraeli-palesztin viszály oldásához kell hozzálátni, és Tony Blair esetleg ezt jól fogja megoldani, annak ellenére, hogy nagyon sokan ellene felhozzák, hogy nem emelt szót, amikor Libanont bombázták a közelmúltban.
Ez egy kardinális kérdés lehet az ő szempontjából, hogy mennyire fogadják el a résztvevők.
Én abban bízom, hogy ő nagyon el tudja fogadtatni magát, szóval neki van, amilyen mindig megvolt az ilyen személyes sarm. És a nemzetközi porondon ő jól tudott operálni, és biztos lesznek kezdeti nehézségei, mint hogy az Észak-Írországban sem fogadták el először a protestánsok, amikor békét akart teremteni.
Te, nem tudom, megengedsz a végére egy itt tényleg csak nagyon kicsit személyesebb kérdést, vagy témát, lassan be kell fejeznünk a beszélgetést. Ugye te életed nagyobbik részét lehet mondani gyakorlatilag. Igen. Angliában. Életed le, a gyerekeid is ott élnek. Nem erről akarlak feltétlenül kérdezni, hanem arról, hogy a belpolitika, a politikai kérdések, nyilván tapasztaltad, hogy Magyarországon hogyan működik ez. Mennyire vannak jelen a hétköznapokban, a családi ebédeknél mondjuk?
Nem igen. Nem, abszolút nem zárja ki a barátságot, vagy a családi összetartozást, az akár, hogyha a férj és feleség szétszavaz. Ez nem téma, ebből cukkolják. Az megtörténhet, hogy a választások napján összevitatkoznak. Az, hogy ami itt történik, hogy összevesztenek, hogy apa ne beszéljen a fiához hónapokon keresztül, mert másként szavazott, láttam ilyen esetet saját ismeretségi körömben Magyarországon, az teljes egészében elképzelhetetlen. Mert nem élet-halál kérdéseként fogják fel, hogy most pont kikerül hatalomra. Itt úgy látszik, így fogják fel.
Mennyire tájékozottak? Mert talán Magyarországon az is probléma, hogy érzelmi alapon politizálnak az emberek, és közben talán annyira nem tájékozottak, nem tudják pontosan, hogy a politikai döntések miről
szólnak. A brit átlagember sem tájékozottabb a magyarnál szerintem, mert ő is a sport oldallal kezdi az újságolvasást, akár csak a magyarok. Amiben gyakorlottabb az a helyi politika, tehát meg tudja védeni az érdekeit, és pillanatok alatt össze tudna fogni, ha valami helyi kérdés adódik, és nagyon hatékonyan tudnak szervezkedni olyan emberek, akik egymást azelőtt nem ismerték, mert mit tudom, egy új utat akarnak valahol átvezetni, és akkor tudják, hogy hogy kell lobbizni. Tehát van gyakorlatuk a közéletben. De mivel van gyakorlatok a közéletben, ott is megtanulták, hogy nagyon gyakran ellenkező politikai felfogású emberekkel kell együttműködniük egy limitált közös cél érdekében, és ez a tapasztalatik a magyar közéletből, mert még csak 16-17 éve van.
Igen, ők ebben néhány száz éves előnyben vannak. Szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Az Aréna mai vendége Palai Péter újságíró, a BBC volt, munkatársa volt.